Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét. Úgy, amint megírva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezetben, a 14-től a 17. versig a következőképpen. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Létáre, a mai vasárnapnak a neve, örvendj, örvendjetek. Tehát a bődben is van öröm, kell, hogy legyen öröm. Adventben is van egy olyan vasárnap, aminek a öröm a témája, majd húsvét után is lesz ilyen vasárnap, aminek ez a neve. De van bőjtben is, talán kicsit csodálkozik az ember rajta, hogy hát a bőjt az a szomorkodás ideje, nem? A gyász ideje, hogy úgy saját magunkat gyászoljuk, hogy miért is vagyunk ennyire bűnösök. Felismerjük a bűneinket, megvizsgáljuk a szívünket, és jó esetben bűnbánatra, bűnvallásra jutunk. De Isten igéje azt mondja, hogy nem olyan helyzetben vagyunk, mint azok, akik a halálsoron vannak, hogy csak bánkódásra van okuk, meg kétségbeesésre, hanem mi úgy bánhatjuk meg a bűneinket, és úgy vallhatjuk meg a bűneinket, hogy az a biztos hit, az a biztos bizalom, az a biztos reménység lehet a szívünkbe, hogy a bűneink megbocsáttattak, eltöröltettek. Van helye a bűnbánásnak és a bűnvallásnak, de ott kell, hogy legyen mellette, a bűneink fölött való szomorkodás mellett, ott kell, hogy legyen az öröm is, hogy nem kell, hogy beleragadjunk a bűneinkbe. És nem kell, hogy örök büntetésbe legyen részünk. Hiszen a bődben pont az a nem a mi bűneinken van a hangsúly bődben, meg a mi bűnbánásunkon, nem azon van a hangsúly, amit mi teszünk. Azon van a hangsúly, amit Jézus tett értünk. Hogy ő éppen azért jött el, éppen azért vállalta az emberlétet, éppen azért szenvedett, éppen azért halt meg a kereszten, az valami borzalmas halál nem volt. És főleg lélekben is olyan szenvedést élt át, hogy a legdepressziósabb ember sem tudja azt, hogy az milyen lelki szenvedés volt az Úr Jézusnak, hogy a világ bűnét magára vette. De éppen azért tette ezt, hogy nekünk legyen okunk az örömre. És a legrosszabb helyzetben is, a legmélyebb mélységekben is van okunk az örömre, és igazából parancsot kapunk rá. Parancsunk van rá, hogy hát örüljetek, hát higgyetek, hogy van bűnbocsánat, higgyétek, hogy van bűnbocsánat, bízzatok benne, higgyétek, hogy van boldogság, és van örök élet, hinnetek kell, muszáj, hogy higgyetek. És hogyha hisztek, akkor pedig örülni fogtok. Ez a kettő úgy együtt jár. Van ok az örömre. És Pál apostol ebben az 1 korintusi levélben fejtegeti ezt többek között, hogy igen, van okunk az örömre. Lehetséges az öröm a Jézus Krisztussal való közösség által. Ez a közösség egy teljes közösség a megváltóval. Ez egy teljes azonosulás vele. Egy teljes lelki közösség, hiszen az ő szent lelkével töltöd be, és tölt be bennünket. És az ő szent lelke által folyton ott van bennünk, és velünk, és közöttünk. Megígérte, hogy nem hagy minket magunkra. Hogy velünk van a világ végezetéig. nem látjuk őt úgy testileg, mint az apostolok, de az ő lelke által itt van. Egy lelki közösség, hogy hitet ad nekünk, szeretetet ad nekünk, és az apostol bátran tovább megy, hogy testvérek, testi közösség is. Jézus gondoskodott arról, hogy igenis, hogy lássuk az ő testét, és tapintsuk az ő testét. És akkor itt utal az úrvacsorára. Az úrvacsora közösség Jézus testével és vérével. Az Úr Jézus mintegy tudta, hogy nekünk, embereknek valahogy szükségünk lesz arra, hogy lássunk is valamit, tapintsunk is valamit, és adta ajándékba az úrvacsorát, ami közösség az ő testével és vérével, és aztán az apostol tovább megy, hogy még egy módon lehet látni Jézus testét, mégpedig úgy, hogy akik az egy kenyérből részesülnek, azok egy testet alkotnak, az Úr Jézus Krisztus teste az egyház, a gyülekezet. Ha valaki látni akarja Jézust, akkor a gyülekezetet, az egyházat kell néznie. És ilyen módon is, hogy beletagozódunk az egyházba, a gyülekezet közösségébe, ilyen módon is tulajdonképpen magával, Jézus Krisztussal van közösségünk. Nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgok ezek, hogy az ige Krisztus testének nevezi az egyházat, ezt ugye tudjuk. És elgondolkodtató ez, hogy aki megtagadja az egyházat, megtagadja a gyülekezetet, az Jézus testét tagadja meg. Hogy ez a kettő úgy elválaszthatatlan. Minden esetre az örömre való lehetőségünk, az örömre való út maga Jézus Krisztus, ahogy mondta is magáról, hogy ő az út, az örömre is ő az út. Az e földi életünkre nézve is, és aztán Pál apostol később ebben a levélben nagyon erőteljesen tesz bizonyságot a test feltámadásáról és az örök életről, ami az örökké való örömöt jelenti. Azt mondja, hát ha reménységetek van az örök életben, ez egy olyan öröm, ami ott lehet már most a szívetekben, a lelketekben. Hogy bár sok nehézség van, sok szenvedés, sok bánat, sok szomorúság, sok gyászolni való, de hogy tekintsetek arra, hogy örök élet van az Isten országában, örök boldogság, örök öröm. Viszont a felolvasott ige egy felütéssel kezdődik, van egy de. Azt mondja Pál apostol, hogy ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Mert a bálványimádás azt jelenti, hogy valaki mástól, vagy valami mástól várod a boldogságodat, és nem az egyetlen élő igaz Istenről. Az a te Istened, az a te bálványod, ami az első helyen van a szívedben, az életedben, amikörül a gondolataid forognak, akitől vagy amitől a boldogulásodat, a boldogságodat várod, az igazi Isten helyett. És aztán itt lehet sok minden. Van, aki a pénztől, a gazdagságtól, a vagyontól várja a boldogságát, hogy majd, ha sok vagyonom lesz, majd akkor boldog leszek. Vagy szeretek valakit, majd ha ő az enyém lesz, akkor boldog leszek. Vagy van egy álmom, és hogyha az megvalósul, majd boldog leszek. Valaki, vagy valami más, de nem az egy igaz Isten, akitől az ember a boldogságát várja. De a bálványok nem adnak boldogságot. A bálványok nem adnak örök életet. Azt írja Pál apostol, hogy a bálványok az ördöggel való közösségbe visznek. Érdemes elolvasni ezt az egész fejezetet. Olyan bátran kijelenti. Mi ugye mai lelkészek nem nagyon merünk ilyen bátran kijelenteni dolgokat, hogy testvérem, hogyha ezt és ezt csinálod, vagy ezt és ezt hiszed és vallod, és ebben a dologban vagy benne, akkor tulajdonképpen az ördöggel vagy közösségben. Nem merjük kimondani, Pál apostol bátor volt ő, merte ezt kimondani. Olvassuk el ezt az egész 10. fejezetet majd otthon. A bálványok az ördöggel való közösséget jelentik. A felolvasott ige szakasz előtt a pusztai vándorlásról ír az apostol, hogy a pusztai vándorlás intő példa a számunkra, mert hogy a népnek a bálvány imádása vesztét okozta. Azt írja itt előzőleg a 11. versben, mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Mi az, ami figyelmeztetés? Azt mondja az apostol, bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, majd mulatozni kezdtek, de ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól, de ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Tehát párhuzamba állítja az apostol, hogy bálványimádás, engedetlenség, hitetlenség, Isten elleni lázadás mindig pusztulást hoz. Azt mondja, ne vesszetek el, ne vesszetek el, ne hagyjátok el az Úr Jézus Krisztust. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. És ami pedig következik a felolvasott ige után, a korintusi helyzettel kapcsolatban fejtegeti Pál apostol a véleményét. Egy nagyon érdekes helyzet alakult ki a korintusi gyülekezetben. Az egyik oldalon ott volt a Jézusban való hit, az, hogy úrvacsorát vettek, naponta összejöttek istentiszteletet tartani, és naponta vettek úrvacsorát az első keresztények, ezt ugye tudjuk. Benne voltak a gyülekezetben, fontos volt nekik a gyülekezet, de a másik oldalon ott volt az, megint egy de, hogy folytatták a bálványimádásban való részvételt is. Ha meghívást kaptak egy ismerősüktől bálványáldozati lakomára, akkor ugye örömmel elmentek, buliztak, ettek itt a pogány módra, és erre írja Pál a következőt. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. Tehát tulajdonképpen azt írja, hogy mégis korintusiak, mégis ezt hogy gondoljátok? Eljöttök a gyülekezetbe, megjátszátok, hogy milyen szentek vagytok, és hogy mennyire fontos nektek az úrvacsora, és hogy Jézussal akartok az úrvacsora által is közösségbe lenni, meg a gyülekezet is fontos, el nem mulasztanátok, ez mind jó dolog. No, de hát közben meg elmentetek a pogány bulira, a bálványáldozati lakomára, mert nektek az is fontos, fontos ugye a buli. Kedves testvérek, őszintén meg kell mondanom, hogy a felkészülés közben itt elakadtam. Ugyanis most következne az ige mondani valójának aktualizálása. Ugye mindig aktualizálni kell. A felolvasott ige hogy vonatkozik ránk, mai keresztényekre? Hogy van mindez a mi életünkben és a gyülekezetünk életében? Ezt, hogy az egyik oldalon közösség Jézussal, a másik oldalon meg a bálványimádás. És akkor gondoltam, hogy mondok példákat. És akkor fölírtam a füzetembe a példát, és te eszembe jutott, hogy jaj, de hát ezt XY, ezt úgy fogja érezni, hogy akkor most őt kipécéztem, és ez most róla szól, pedig dehogy róla, mert rajta kívül még vannak nagyon sokan, akikre szintén vonatkozik. De hát ugye ebből bántódás van, akkor áthúztam a példát, hogy ezt túlságosan magára veheti egy-két ember. Aztán újabb példa, azt is áthúztam, hogy nem, ezen is megbántódhatnak. kiprédikálásnak vehetik a testvérek, hogy én most miért pont ezt a dolgot pécézem ki. De nem mondhatok a régi gyülekezetemből se példát, mert ugyanazok a bálványimádások vannak meg itt is, mint ami ott volt. Ha ottani példát mondok, akkor is úgy érzi egy itteni testvér, hogy esetleg róla beszélek. Hát azt gondolom, hogy most anélkül, hogy példát mondanék, kinek saját magának kéne megvizsgálni a saját szívét, lelkét, hitét, hitgyakorlatát, életét. Kedves testvérek, milyen az úrvacsorai gyakorlatunk? Milyen az életünk? Mennyire van kettősség az életünkben? Böjt első vasárnapján is hasonló volt a téma, János leveléből volt az ige, és ugyanez, hogy aki Jézust követi, az nem vállalhat közösséget a bűnnel. Meddig sántikáltok még kétfelé, mondja Illés próféta. Hát ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha meg a Baál, akkor kövessétek őt. Hát vagy az igaz hit, és Jézusnak az igaz követése, vagy pedig a bálványimádás. De hogy a kettő együtt, mint hogy a korintusiak is gondolták, hogy hát megy ez a kettő együtt. Hát Isten, ez volt a korintusiak gondolkodásában, gondolom, hogy hát Isten végtelenül irgalmas, mindent megbocsát, Jézus mindenért meghalt, mindenért kifizette az árat, hát akkor bátran lehet bármit csinálni, úgyis megbocsáttatik. És azt mondja Pál apostol, hogy annál inkább ne csináljátok, hogyha hisztek a megbocsátásban. Ott Böjt első vasárnapján inkább erkölcsi kérdésekről volt szó. Most pedig a hit tisztaságáról és a hitélet tisztaságáról. Amióta van Facebook, azóta sokkal jobban látjuk mi lelkészek, hogy milyen sok hamis hit van az emberek szívében és gondolkodásában. Hogy mennyire nem azt gondolják, ami Isten igéjében benne van, hanem valami egészen pogány módon gondolkoznak sok mindenről sokan. A hit tisztasága, a hitélet tisztasága a kérdés. Mennyire veszük komolyan a Jézussal való közösséget, mennyire veszük komolyan az úrvacsorát, a gyülekezeti életet, és ezzel párhuzamosan mennyire vagyunk benne pogány hiedelmekben és gyakorlatokban. Kedves testvérek, el kell ezen gondolkodnunk, meg kell vizsgálni kinek saját szívét, hogy mennyire vesszük komolyan a Jézushoz való tartozásunkat a mindennapi életben. A lelkész testvérem mesélte, hogy volt egy fantasztikus ötlete, hogy mentorrendszert alakított ki. Idősebb ifisek kaptak egy-egy konfirmandust, akivel foglalkoztak, mint egy mentor, mentorálták. 6. és 7. osztályban volt rendszeres találkozás, hogy az összes konfirmandus ott volt az összes mentorral, aztán kiki külön is foglalkozott a saját mentoráltjával, hogy együtt sportoltak, de közben beszélgettek, meg együtt imádkoztak, meg olvastak együtt Bibliát, és annyira nagyon jól működött, és annyira nagyon büszke volt az a lelkész, hogy hú, milyen jó ötletezés, hogy így majd a konfirmandusok szépen így belenőnek az ifjúságba, az ifjúsági közösségbe, és így jobban megmaradnak majd a gyülekezetbe. És a konfirmáció után is még egy évig tartott ez a mentori kapcsolat. És egyszer történt egy törés, egy kis 15 éves fiú kibökte, hogy mennyire megingott a hitében, és abban az elhatározásában, hogy ő Jézushoz akar tartozni, és a közösség tagja akar lenni. Amikor a 20 év körüli mentorok, ugye együtt voltak a kicsik is, meg a nagyok is, a lelkész nem volt ott, de a lelkész komoly hívő fiataloknak vélte ezeket a 21-22 éveseket, És megtudta utólag, hogy mikor úgy együtt voltak, akkor röhögve mesélték egymás között, hogy ki hogyan csalt az egyetemi vizsgán, ki hogyan blitzelt a buszon vagy a villamoson, és így tovább. És a 15 éves fiúban ez egy olyan törést okozott, hogy egy világ dőlt össze benne, hogy ő ezekre a nagy fiúkra fölnézett, hogy én is ilyen szeretnék lenni, én is akarok lenni. És én komolyan akarom venni a Jézusban való hitet, és én komolyan akarom követni Jézus. De hát csalnak a vizsgán, meg nem vesznek bérletet, meg jegyet, és úgy utaznak a buszon, villamoson. Hát ez a kereszténység, hogy ez így együtt lehetséges? Elfogadni Jézustól a bűnbocsánatot, és aztán röhögni azon, hogy csalunk, meg lopunk. Hogy tartozik ez ide a alapigénkhez? Hát úgy, hogy Pál apostol is erre figyelmezteti a korintusi keresztényeket, hogy ne botránkoztassatok meg senkit, mert figyelik az életeteket. Ez a bálványáldozati lakoma, azt írja az apostol, hogy hát ti tudjátok, hogy a bálvány semmi, és hogy azt a ennivalót Isten teremtette, és hogy a húst bátran megehetitek, és hogyha elétek teszik, akkor ne kérdezzétek, hogy honnan van az a hús, az az állat fellette egy bálványnak áldozva, vagy nem. Ne egyétek, amit elétek tesznek. De ott van valaki, aki figyelmeztet, hogy te figyelj, ez bálványáldozati hús, inkább ne egyél belőle, mert te keresztény vagy. Hát akkor ő miatta, hogy ő meg ne botránkozzon. Nem lenne neked attól semmi bajod. De hogy az a másik meg ne botránkozzon, akkor inkább ne tegyétek, hogy ne botránkozzon meg rajta senki. Hát ugye a mi életgyakorlatunktól ez idegen, nem szoktunk állatokat bálványoknak feláldozni. Jézus pontosan mit jelentett? Egyszer valaki úgy mesélte el, hogy hát ő szívesen megiszik egy-két sört, vagy egy-két pohár bort, de ha vannak olyanok jelen, akik mondjuk alkoholizmusból tértek meg, és nem szabad inniuk, akkor inkább ő sem iszik, nehogy botránkoztasson, hogy hú, hát a keresztények is isznak. Hát nincs az nekünk megtiltva, hogy mértékkel fogyasszunk italt, de az apostol azt mondja, hogy ha szeretjük a másikat, akkor ő miatta ne ígyunk. Hogy ő kísértésben esse, meg ő meg ne botránkozzon. Hogy ő meg ne gyengüljön a hitében. Hogy ő nehogy valami rossz következtetésre jusson, hogy milyenek a keresztények. Ne botránkozzon meg rajtatok senki. Mert ugye az életünket figyelik. Az életünket figyelik. Az egy gyereknevelési alapelv, minden okos gyereknevelési könyvben benne van, hogy a gyerekek nem azt követik, amit mondanak a szülők, hanem azt, ahogy élnek a szülők. Mondhatunk mi szülők sok-sok prédikációt annak a gyereknek, nem az fog megmaradni, és nem az fogja követni, hanem a szülők életét nézi, és ahogy a szülők éltek, úgy fog ő élni ő is. Ezt így figyelték meg, ezért szokták leírni. Egy benszülött férfi mondta a misszionáriusnak, hogy tudod, mikor határoztam el, hogy Jézust akarom elfogadni megváltómnak? Hogy én is ő benne akarok hinni? Hát mikor? Amikor építettük közösen az imaházat, és kalapáccsal az ujjadra ütöttél, és nem káromkodtál. Mindenki várta, mindenki nézte, és mindenki várta, hogy milyen átkozódás jön ki a misszionárius szájából. És nem káromkodott, meg nem átkozódott. És azt mondta ez a benszülött, hogy akkor arra gondoltam, hogy ha te Istened ilyen erőt ad neked a fájdalom elviseléséhez, akkor nekem is erre az Istenre van szükségem, hogy elviseljem azt a sok fájdalmat, ami van az életemben. Figyelik az életünket, figyelik a hitünket, figyelik azt, hogy mit mondunk, vagy mit írunk a Facebookon, milyen kommenteket, figyelik, hogy szidjuk-e a másik embert, átkozódunk-e, vagy pedig áldást kívánunk az ellenségeinkre is. Nem csak a lelkészt figyelik, mindenkit figyelnek, aki magát kereszténynek vallja, aki meg van keresztelve, aki konfirmált, aki a gyülekezethez tartozik. Tegnap a konferencián, ahol voltunk, volt egy ilyen előadás, hogy mindig hirdessük az evangéliumot, és néha szükséges szavakkal is hirdetni. Vagyis ami a gyereknevelési alapelvnél is, hogy nem az a hatásos, amit mondunk, hanem ahogy élünk, ahogy megéljük a hitünket. Az apostol arra biztat, hogy az Úr Jézussal való közösségünket meg ne tagadjuk, minél inkább fejezzük ki, hogy vele vagyunk közösségbe, vegyük komolyan az úrvacsorát, éljünk az úrvacsorával, vegyünk részt a gyülekezet életében, de ugyanakkor a másik oldalon az is fontos, hogy hagyjunk fel a bálványimádással, hagyjunk fel a hamissággal, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te látod a Te népednek az életét, és különösen itt nyugaton, Európában annyira jellemző ez a kettősség, hogy hiszünk is, meg nem is, követünk is Téged, meg nem is, kerüljük is a bálványimádást, meg nem is. Uram, könyörülj meg rajtunk. Úr Jézus Krisztus, Isten fia, ami megváltunk, aki értünk, meghaltál és feltámadtál. Könyörülj meg rajtunk, hogy az életünk az tényleg a tied legyen. Amen.